ajtót. Megnyomtam az ujjammal, majd a kilincsel próbálkoztam. Zárva volt. Hátrafordultam, nem volt mögöttem semmi más, csak a pálmák. A papagájok tisztes távolból figyelték, mit csinálok. A zsebemhez nyúltam, aztán visszahúztam a kezem. Miss Martineznek ugyanis esze ágában sem volt visszaadni a revolveremet. Ha egyáltalán nála volt. A nap, mintha megállt volna a pálmák felett. A levelek susogtak, hajladoztak, mozgó árnyékokat vetve a bokrok ágaira. Valahonnan messziről hajókürt hallatszott. Talán tengerjáró kért bebocsátást a manilai kikötőbe. Felugrottam a teraszra, és szokásomhoz híven az ujjammal nyomtam meg az ajtót. Az ajtószárny hatnyikorgással kitárult. Dohos, szellőzetlen szag áradt velem szembe. Álltam egy kicsit a nyitott ajtó előtt, és az ajokra figyeltem. Odabent tökéletes volt a csend, mintha csak az emeletre vezető fa lépcsőre csend volna néhányat, ahogy betört a szobába a friss levegő. Hátrafordultam, és megpróbáltam a szememmel megkeresni Wu-t odakint. A bungalója előtti tér üres volt. Csak borotválkozó tükre lógott tárván a pálmafa oldalán. Álltam, és nem értettem, hogy miért halogatom a belépést. Az alsó szoba üresnek látszott, és úgy tűnt, soha nem is lakott benne senki. Az óriási tükör a falon, az éjjeli szekrény és a fali szekrény ugyanott állt, mint az én szobámban. Mély lélegzetet vettem, és átléptem a küszöböt. Az első, amit megpillantottam, a csavargó néhány gönce volt. Egy rongyos kabát, egy kifordult, kitérdesedett nadrág, színét vesztett vászonsapka bánatos csomóban hevert az éjjeli szekrény lábánál. Oda mentem, és megpiszkáltam a kezemmel. Savanyú, mosdatlanságról árulkodó bűz áradt belőle. A lépcső feljáró ismét megreccsent, halkan, figyelmeztetőn. Felemeltem a fejem, és az emeleti ajtó felé kiáltottam. Van itt valaki, csak a vér dobolt a fülemben válasz helyett. Körülnéztem, aztán az éjjeli szekrényről felvettem egy nehéz porcelánvázát, amelyben néhány szál múmiává haszalódott virág aludt a örök álmát. Jó nehéz volt, éppen alkalmas arra, hogy fejbe vágjak vele valakit. Fejem fölé emeltem a vázát, aztán megindultam felfelé az emeletre. A lépcsőrecseget ropogott a lábam alatt, mintha figyelmeztetni akart volna valamire. Felértem a tetejére, egy néhány négyzetméternyi kis térre, ahonnan az emeleti ajtók nyíltak. A fürdőszobát egy fürdőkád, a vécét pedig egy pisilő kis fiúbádok figurája jelezte. Óvatosan kinyitottam a harmadik ajtót, és belestem a szobába. Odabenn fél homály uralkodott. A sötétítő függönyt leeresztette valaki, és ha lehet, még dohosabb és még kellemetlenebb volt a levegő, mint odalenn. A villanykapcsoló felé tapogatóztam, és lenyomtam a gombot. A szétömlő, bágyadt fényben először nem láttam semmit, aztán lassan kivettem a szétszórt ágyneműt, a felborult éjjeli szekrényt, a darabokra tört tükröt és néhány egészen oda nem illő vörös foltot a falon. A vér ismét dobolni kezdett a fülemben, sőt már a torkomban is. Eleresztettem a villanykapcsolót, és hátamat a falnak vetve, magam elé tartottam a vázát. Vártam néhány pillanatig. Hát ha valaki kimászik az ágy alól, és megkérdezi, hogy mit keresek a szobájában. Csend volt, súlyos, kemény csend. Amikor aztán senki sem mászott ki sehonnan, úgy döntöttem, hogy körülnézek egy kicsit. Az ajtót nyitva hagytam, talán azért, hogy ne vágjam el menekülésem útját. Pedig be kellett volna csuknom. A lehúzott függönyök résein át halvány derengés lopakodott a szobába. Halvány és barátságtalan. A szoba kontúrjai összemosódtak a szürkeséggel, s azt is alig érzékeltem, hogy a hátam mögött újra és újra megreccsen a lépcső. Minden figyelmemet lekötötte az a félmeztelen test, amely ott feküdt a szőnyegen, az ágy mellett. Piszkos, őszes haja csimbókokba ragadva egy felszáradt, hajdani vértócsában nyugodott. Gyászkeretes körmeit a szőnyegbe fúrta, mintha megpróbálta volna beleásni magát a padlóba. Csend volt, csak egy kövér, nagy hasú, zöld légyzüm mögött a szobában. Letérdeltem a halott mellé, és letettem a vázát a szőnyegre. Egyszeriben elfelejtettem mindent. Zümmögő legyet, recsegő lépcsőfokot, mindent az égvilágon. Egyedül a hullára koncentráltam, amely olyan békésen hevert előttem, mintha ártatlan szemléltető eszköz lenne az orvostudományi egyetemen. Pedig hulla volt, igazi hulla. A csavargó, bizonyos gré hullája. Erről tanúskodott halálba torzult arcán kívül az a kerékpárküllő is, amely narrafanyélben végződött, s amely úgy befészkelte magát a lapockája alá, mintha soha többé nem is akarná elhagyni a helyét. Azon kívül egy furcsa ábra, amelyet éles tárgyal, esetleg egy hegyesre köszörült küllővel karcoltak a bőrébe. Egy ágas bogas narrafa ábrája. Óvatosan, nehogy új lenyomatot hagyjak, megfordítottam a csavargó testét. Feje oldalra billent, és éppen szembenézett velem. Egészen átható, világos kék szeme volt. Mereven néztem az arcába, közben azonban egészen másút jártak a gondolataim. Azt számolgattam, hány másodpercre lenne szükségem ahhoz, hogy felkapjam a vázát a földről, ahova letettem. Megéreztem ugyanis, hogy valaki áll az ajtóban. Valaki, akinek semmi keresnivalója sincs a csavargó szobájában. Előrehajoltam, és lélegzetemet visszafolytva felemeltem a halott fejét. Hadd higgye csak a látogató, hogy nem vettem észre. Talán így elkaphatom. Bal kezemet lassan, milliméterről milliméterre nyújtottam előre, egészen addig, amíg el nem értem a vázát. Igyekeztem minél kevesebbet mutatni a hátamból. Lelapultam, mintha minden figyelmemet lefoglalná a csavargó hullája. A lépcső feljáró ismét megreccsent, aztán a küszöb is halk, bánatos hangot hallatott. Elképzeltem magamban, hogy, aki az ajtóban áll, megpróbál minél kényelmesebb célpontot találni rajtam. Annyira lekushattam a halott fölé, hogy csak centiméterek látszhattak ki belőlem. Elismerem, feküdtem már ennél kényelmesebb pózban is. Nem, mintha a csavargó sokat mocorgott volna alattam. Vártam, és arra számítottam, hogy a valaki közelebb jön hozzám. Ha el akar kapni, közelebb kell jönnie. Ekkor támadt az az ötletem, hogy átmászom az ágy alatt. Még jobban rálapultam a csavargóra, de felkavarodott a gyomrom, ahogy megéreztem a nehéz szagot, ami kipárolgott belőle. A légy odongott a fejem körül, majd megnyugodva a halott szemére szállt. Önkéntelenül is feléje csaptam. A légy zümmögött, és dühös szárnyalással felemelkedett a levegőbe. A váza kifordult a kezemből. Tompa puffanással a szőnyegre esett. Utána kaptam, de csak úgy tudtam elérni, hogy közben térdelő helyzetbe tornáztam magam. Ami történt, 2-3 másodperc alatt zajlott le. A küszöb megreccsent, valaki halkan felkiáltott, s a következő pillanatban halk koppanással megállt valami a padlóban úgy, hogy közben átfúrta a vastag, kézzel szövött szőnyeget. Ha jól számítottam ki a repülő tárgyívét, csak néhány milliméterre suhanhatott el a fejem mellett. Egy kerékpár küllőből köszörült árvolt, narrafanyéllel. Aki az ajtóban állt, még egyszer felmordult, aztán rohanó léptek zaja hallatszott, ahogy levágtatott a lépcsőn. Kitéptem a küllőt a padlóból, és utána vetettem magam. Ezen a délutánon azonban nem volt szerencsém a gyilkos fogással. Először is ráléptem a vázára, amely tiltakozó csikorgással kifordult a talpam alól. Kezemben a hegyes fegyverrel visszaestem a hullára, és csak jó szerencsémnek köszönhető, hogy nem nyársaltam fel magam. Más talán már feladta volna a küzdelmet. Nem úgy én. Bár pokolian sajgott a térdem és minden sebem, amit az elmúlt napokban szereztem, feltápászkodtam, és félig gurulva, félig tántorogva megindultam lefelé a lépcsőn. Egészen addig, amíg csak fenn nem akadtam egy férfin, aki a lépcső alján állva eltorlaszolta előlem a lejáratot. Ekkor már vörös köd ereszkedett a szemem elé, és úgy éreztem, hogy az életemért harcolok. Fütyültem új lenyomatra, tiltott fegyver használatra, mindenre. Ha revolver van a kezemben, addig lövöm, amíg csak ki nem leheli a lelkét. Szerencsére azonban csak a küllő volt nálam. Előre tartottam, és megcéloztam vele a hasát. Bal kezemmel kitöröltem az izzadságot a szememből, aztán határozottan és erősen a hasa irányába dövtem. Felordított, és éppen csak annyi ideje maradt, hogy elugorjon a szúrás elől. Ne, álljon meg az ördögbe is! Mi történt magával? Megőrült. Visszahúztam a küllőt, és szembenéztem vele. Pazmarin volt. Oda tántorogtam a karosszékhez, és beleroskadtam. Pazmarin kerített egy pohár vizet, és a kezembe nyomta. Igya meg, az ördögbe is. Majdnem kinyírt. Engedelmesen lehúztam a vizet. Lassan-lassan tisztulni kezdett a köd a szemem elől. Maga az? Miért? Kit várt? Tényleg, ki az ördögöt vártam? Hozna még egy pohárral? Kelletlenül dörmögött, aztán csak felment, és hozott még egyel. Amikor azt is lehajtottam, csípőre tette a kezét, és szokása szerint fölém tornyosult. Mi történt? Ki vele? Hogy került ez az izé magához? Annyira jobban lettem a két pohár víztől, hogy már gondolkodni is tudtam. Ez? Valaki megkínált vele, úgy érti, hogy... Úgy értem, hogy valaki megpróbálta belém dobni. Odafenn. És maga túl közel volt ehhez a bulihoz átkozott túl közel százados. Enyhén remegett a keze, és megtörölte izzadó homlokát. Szóval odafönn volt. Mit gondol, honnan estem le? Felfelé lesett a lépcső feljárat irányába, aztán visszafordult hozzám. Mit keres itt egyáltalán? Tudja jól, egy bizonyos csavargót, nem lakik itt semmilyen csavargó. Egyszer, mintha már mondtam volna magának, csak hogy én nem hittem el, pedig elhihette volna. Némán a szoba sarkába mutattam, ahol a csavargó göncei voltak egy csomóban. Oda ment, belerúgott a cuccba, aztán felvonta a szemöldökét. Ez mi? Egy nem létező csavargó nem létező ruhája, és, ami a kezemben van, egy nem létező narrafanyél bedugott nem létező kerékpárküllő. Csak azt nem értem, hogy miért ijedt meg annyira tőle, ha nem hisz a létezésében. Gond terhelten merett maga elé. Maga látta a fickót. Naná, hogy láttam, hogy néz ki, jelenleg nagyon nyugodt. Túlságosan is az, és magát várja, százados. Nem láttam rajta, hogy megértette volna, mire célzok. Annál is kevésbé, mivel kihúzta a pisztolyát, és a feljáró felé intett. Gyerünk, mars előre, őszintén szólva elegem volt a feljárókból, nyikorgó lépcsőfokokból, merett szemű hullákból, zümmögő, zöld hasú döglegyekből, mindenből. Csak maga után, százados, mondtam, és eszemágában sem volt előre menni. Megvonta a vállát, aztán revolverét maga előtt tartva megindult felfelé. Kevés lelkesedéssel ugyan, de követtem, elmentünk a fürdőkád, majd a pisilő kisfiú mellett, aztán a küszöbhöz értünk. Pazmaim bedugta a fejét az ajtón. Itt volt. Itt is van, alig ha nem ekkor értette meg, miről van szó. Megölték. Az Úristen itt neki megölték. Aztán a helyett, hogy berohant volna a szobába, nekem ugrott. Elismerem, hogy elveszítette a fejét, és ilyenkor nem illik kihasználni ellenfelünk gyengéjét. Csak hogy én is elveszítettem, és nem is sokkal azelőtt. Fütyültem arra, hogy sportszerű-e a küzdelem, vagy sem. Egyetlen hatalmas rúgással kirepítettem a pisztolyt a kezéből, amely nekivágódott a falnak, s abban a pillanatban el is sült. A golyó a szemközti falnak csapódott, megtermett lyukat ütve a tapétában. Ezután megragadtam a kezét, és magam felé rántottam. Amikor a rántásnak engedve elég közel ért hozzám, meglendítettem az öklöm, és bevittem neki egy óriási egyenest. Aztán még egyet, s amikor megrodjant, megfogtam a gallérját, megemeltem, és ledobtam a lépcsőn. Leültem a halott mellé a szőnyegre, és még akkor is ott ültem mozdulatlanul, amikor visszajött, és megállt mögöttem. Fekete, hullámos haja kócosan tapadt a fejére. Szája sarkából vér szivárgott. Arca merő horzsolás volt. Gondosan vasalt egyenruháját, több helyen is kiszakították a szálkák. Revolvere már a kezében volt, de a földre irányította a csövét. Akkor sem lepődtem volna meg, ha rám lő, de esze ágában sem volt lövöldözni. Szomorú volt a hangja, ahogy odaguggolt mellém. Hogyan találta meg? Ide jöttem? Mondtam. Meg akartam keresni. Beszélni akartam vele. Honnan tudta, hogy itt lakik? Azon az éjszakán találkoztam vele, amikor ki akartak nyírni. Amikor Hernandez neki ment a fának a kocsijával. El akartam mondani magának, csak nem jutott rá idő. Szinte hallottam a kocsi karosszériájának a recsenését, ahogy oldalba kapja a pálmafát. Láttam, amint Hernandez és Beata kirepülnek a homokra. Hernandez tépet zubbonyát levetve próbálta eloltani a motorházból kicsapó lángokat. Miss Martinez futásnak erett, és, hogy is volt csak, Hernandezen nem volt semmi a zubbony alatt. Aztán a nadrágját is ledobta magáról, és úszónadrágban hányta a homokot a kocsira. Egyszerre csak belém vágott valami, egy újabb villámcsapás. Aztán a lifevernővérek jutottak az eszembe, majd a csadoros nő a repülőgépen. Úristen, ez lenne hát a megoldás, de még mindig hiányzott valami, az indítók, ami miatt a gyilkosságokat elkövették. Hogy engem miért hívtak ide, és hogy miért akarnak lépten nyomon kinyírni, azt már megfejtettem. Csupán abban nem voltam biztos, hogy mi lesz a megfejtő jutalma. Ott guggolt mellettem, és elmerülten nézte a halott arcát. Tudja, hogy kicsoda? Bizonyos Gré, Melotti ismerőse, ismerte, de hogy, itt találkoztam vele először. Beszélt vele, csak néhány szót. Mit mondott? Összefüggéstelenül beszélt. Valakiről, aki elől menekül, aki meg akarja ölni. Nevet nem említett? Nem. Biztos benne, a pisztoly csöve, mintha csak véletlenül történne, elfordult a padlóról, és rám irányult. Egészen biztos, mondtam gyorsan. Semmilyen nevet nem említett. Pedig nem lenne szabad itt laknia, mondta. Ez a bungalow üres, itt nem lakik senki. Érti? Senki. Értem, mondtam. Senki. Más is tud róla, csak úgy mellékesen kérdezte. Többen is látták, mondtam, és megbabonázva meredtem a fegyvercsövére. Például, úgy tettem, mintha gondolkodnék, közben gyorsan felkaptam a földről a szúrófegyvert, és a nyakához szorítottam. Egyetlen mozdulat, százados, és patakokban ömlött a verejték a homlokáról. Maga megőrült, Lawrence, agyára ment a rémület. Vegye el azt a vacakot, csak, ha elteszi a pisztolyát. Leeresztette a stukkert, aztán dühös mozdulattal visszacsúsztatta az övébe. Az ajtó félfának dőlt, és megnyomogatta a szeme alját, ahol éppen zöldülni készült egy pingpong labdányi vörös volt. Ütni, azt tud, mondta, és letörölte az izzadságot a homlokáról. De gondolkodni tud-e, majd megpróbálok, mondtam. Jöjjön csak ide, oda mentem. Megfogta a karom, és a másik ajtó félfához lökött. Álljon meg itt. Kíváncsi vagyok valamire. Fogja azt a nyavajás küllőt, és tegyen úgy, mintha dobná. Emelje fel a kezét, na, Kisé eltávolodott tőlem, mintha bemérte volna távolságot, aztán leguggolt a halott mellé. Mennyit lát belőlem? Elég sokat. A fejemet, a vállából is egy darabot. És most? Csak egy fekete csíkot láttam az ágy mögött. Éppen úgy ráhasalhatott a büdös hullára, mint én. Meg kell hagyni, jó idegei voltak. Alig valamit. Próbáljon meg eltalálni. Ha akartam, sem tudtam volna. Az a vékony csík, ami kilátszott belőle, annyira összeolvadt a szürkeséggel, hogy ember legyen a talpán, aki még csak a közelébe is tudta volna hajítani a szerszámot. Lehetetlen, százados, mondtam. Az a helyzet, hogy tovább magyaráztam volna, de valami megakadályozott benne. Egy pisztolycső nyomódott a derekamnak, és rekett suttogás hangzott fel mögöttem. Ne forduljon meg, mert lövök. Találja el, mert megölöm. Vagy ő, vagy maga, mi az ördög van magával. Békétlenkedett Pazmarin, aki úgy tűnt, megunta a hullám való hasalást. Dobja már, mire vár, megpróbáltam kitalálni, ki lehet a hátam mögött, de nem ment. A suttogásból még arra sem tudtam rájönni, hogy férfi-e, vagy nő. Kicsit mély volt a hangja, de tompíthatta is valamivel. Lehetett volna az egyik althanguli fevernővér is. Rajta, suttogta a hang, és belevökött a fegyvercsővel az oldalamba. Vagy ő, vagy maga, ahogy a fülembe suttogta az utolsó mondatot, megértettem, hogy nem tréfál. Ha nem dobom el a küllőt, tényleg belém lő. Azért imádkoztam, nehogy Pazmarin felemelje a fejét. Gyors csukló mozdulattal elhajítottam a küllőt, aztán a dobás lendületének újabb erőt adva, megfordultam és már ütöttem is. Egy óriási jobb horgott a levegőbe. Nem állt mögöttem senki. A narafanyelű ár végig suhant a szobán, s néhány milliméterre Pazmarin mellett belevágódott a szőnyegbe. A százados felállt, és leporolta a nadrágját. Aztán felfedezte, hogy nincs valami egészen rendben velem. Mi van? Kérdezte gyanakodva, és az övére kúszott a keze. Valaki viccel, mondtam, amíg maga a hullával barátkozott, valaki. Meg sem várva, amíg befejezem, óriási tordított, és levetette magát a lépcsőn. Utána akartam rohanni, de amit lentről hallottam, megdermesztett. Valaki hangosan káromkodott, futó léptek dobogása hallatszott, ütések puffantak, valami recsent. Ahelyett, hogy lementem volna, benyitottam a fürdőszobába, megeresztettem a mosdócsapját, és a vízsugár alá hajtottam a fejem. Nyílott az ajtó, s Bob dugta be rajta a képét. Úristen, csak hogy megvan, mit csinál, az Isten szerelmére? Mosakszom, mondtam, itt, ott mosakszik az ember, ahol víz van. Behunyta a szemét, és a falnak dőlt. Én meg azt hittem, az a marha kinyírta magát, de adtam neki, hogy megemlegeti, amíg él. Kinek? Kaptam fel a fejem. Hát neki, Pazmarinnak. Vu azt mondta, hogy látta magát idejönni. Aztán a századost maga után. Aztán lövést hallottunk, és Vu azt kiabálta, hogy Pazmarin alig ha nem lelőtte magát. Gondolhatja, hogy futottunk, mint az őrültek. Barbara még most is a fülén szedi a levegőt. Hű a fene egye meg, amikor ideértünk, éppen akkor rohant lefelé a lépcsőm pisztolyjal a kezében. És képzelje, az a marha nekem szegezte az ágyúját. Erre maga, hát megtanítottam repülni. Fejdobással indítottam, aztán megcsavartam a levegőben. Úristen, hol van most? Kicsoda, a százados? Gondolom, azóta már leesett a falról, ahova felkentem. Anélkül, hogy letöröltem volna a vizet a fejemről, lerohantam a lépcsőn. Pazmarin már valóban leesett a falról. A szőnyegen ült, lábát maga alá húzva, mint egy késő buddhista istenszobor. Kezében ott volt ugyan a pisztolya, de nem volt ereje hozzá, hogy felemelje. Orrából lassan szivárgott a vér. Mire leértem, már mindenki ott tolongott körülötte. Palackiék, Vu, Ali fevernővérek, Barbara, Joe, Mike, a kötéltáncos és már felöltözve Martinez kisasszony is. Oda mentem hozzá, a karja alá nyúltam, és felsegítettem a földről. Feltápászkodott, és beleroskadt egy karosszékbe. Bobot kereste a szemével, aki sértődötten. Állt Barbara mellett a farnál. Miért ütött le, fiam? Kérdezte szomorúan, és elkente a vért az orra alatt. Ez hatóság elleni erőszak. Minimum 10 év, gyilkossági kísérlet további 15, továbbá. Bob ekkor röhögni kezdett, egészen csúnya, hozzá nem illő, ideges röhögéssel. Ne fárassza magát, százados így is életfogytiganom van. Ezen már az sem változtat, ha kinyírom magát. Istenemre mondom, kezdem sajnálni, hogy nem tettem meg. Észre sem vettük, hogy Martinez kisasszony bement a fürdőszobába. Csak akkor figyeltünk fel rá, amikor egy vizes kendővel törölgetni kezdte Pazmarin képét. A százados hátrahajtotta a fejét, és lihegett. Attól tartottam, megüti a guta. A gutának azonban, úgy látszott, ezen a délutánon más elfoglaltsága akadt, mint Fülöp-szigeteki rendőrtiszteket ütögetni. Az Isten itt neki hű de fáj, maga gáncsolt el, én, uram, mondta a kínai szerényen. Miért, ha szabad kérdeznem? Véletlen volt, mister, mondta Wu, és igyekezett egészen kicsire összehúzni magát. Meghallottam a lövést, és tudtam, hogy a házban Mr. Lawrence és ön tartózkodik csak, uram. Nyugtalankodtam egy kicsit a lövés miatt, azt hittem, ön lelőtte Mr. Lawrence-t. Az persze meg sem fordult a fejében, hogy esetleg én lehetek az áldozat mi. Wu elvigyorodott, és szemtelen őszinteséggel vögte ki, de hogy nem. Ezért is nem siettünk ide. Csak, amikor egyikük sem jött ki, akkor gondoltuk, hogy hát ha Mr. Lawrence szorul segítségre. És maguk is azt hitték, hogy engem nyírtak ki. Nem válaszolt senki, csak a felülről leereszkedett döglégyzüm mögött a szobában. Hallgattunk, és óvakodtunk egymásra nézni. Úgy álltunk, vagy ültünk, mint egy megfélemlített állatcsorda, a szelídítő, Pazmarin pedig ott állt velünk szemben roskatagon, Stuckerral a kezében. Ha lefényképezett volna bennünket valaki, akár első díjat is nyerhetett volna vele az évenkénti New York-i rendőr fényképész vetélkedőn. Fényképész helyett azonban óriási zörgések közepette, néhány széket rakásra döntve Hernandez hadnagy mászott be a teraszon keresztül a szobába, s vaksin hunyorogva megpróbálta kitalálni, ki lehet ideben. Amikor aztán kitalálta, előkapta a revolverét, és a tömeg sűrűjére szegezte. Fel a kezekkel, mi történt, százados, mit csináljak, én? Keresse meg a slusz kulcsomat, mondta Pazmarin szomorúan, és kisétált az ajtón.